Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Megalakult az új EGRI közgyűlés, megalakult Borsod-Zemplén vármegye önkormányzatának új közgyűlése is. Ezek mai műsorunk témái, tartsanak velünk! Megtartotta alakuló közgyűlését az új képviselőtestület Egerben, Wagner Ágos polgármester vezetésével. A városban többséget szerzett a Fidesz-KDNP. A grémiumhoz elsőként dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő szólt.
Ha szabad egy megjegyzést tennem, lényegesen, hogy úgy mondjam, békésebb és szeretetteljesebb a mostani hangulat, mint volt 5 évvel ezelőtt, és ez így van jobb. Kozma Imre atya fogalmazta meg jó pár évvel ezelőtt a következő gondolatot, amelyet igyekeztem magamévá tenni, bensőmmé tenni. Az idézet így szól. A szolgálatnak van egy benne rejlő varázsa, ami egyrészt tiszteletet ébreszt és hódolatra bírja a szíveket, másrészt arról győz meg bennünket, hogy a szolgálatban van valami lelket megragadó és odaadásunkat kiváltó erő. Tisztelt polgármester úr, képviselő hölgyek és urak, úgy vélem, a választópolgárok akaratán nyugvó legitimációjuk a legnagyobb felelősséget rója mind a képviselőtestületre, mind a polgármesterre, így a közgyűlésre. Ezért a felelős gondolkodás és a felelős gazdálkodás munkájuk meghatározója kell, hogy legyen. Mint hogy a helyi önkormányzás, úgy az önök munkájának jellemzője kell, hogy legyen a széleskörű nyilvánosság, az átláthatóság, a szakmai alapon hozott döntések, amelyek egybe kell, hogy essenek, és meg kell, hogy feleljenek a helyi közakaratnak. Ám miután Egernek, mint megyei jogú városnak kisugárzása jóval túlmutat a város határain, és az itteni közszolgáltatások közvetve, vagy akár közvetlenül kihatnak a környező településekre, egyes esetekben a vármegye nagy részére, vagy éppen egészére, ezért a közgyűlésben végzett munkájuknak nem csak a helyi közakaratnak kell, hogy megfeleljen, hanem méltónak kell lennie az 1000 éves városnak a térségben betöltött szerepéhez is. Az önök elkötelezettsége az elmondottakkal kapcsolatban számomra megkérdőjelezhetetlen.
A képviselők esküdtettek, ahogy Wagner Ákos polgármester is, aki aztán a programját ismertette.
Fekete István írónk egyik időtálló gondolata így szól. A szülőföld szálai öreg összekötők a tájjal és a földdel, amiből az ember lett és amivé lesz, és nem szakadhatnak el soha. Engem Egerhez kötnek a szülőföld szálai. Gyerekkorom, az emlékeim, a szeretteim, a munkám, a családom. Ez az otthonom, ahol a gyökeret vert a lelkembe az egriség. Elhívott szakemberként mindig is ebben a városban élőkért dolgoztam, és immár az egriek bizalmából polgármesterként is szolgálhatom Egert. Mindenek előtt köszönetet kell mondjak. Köszönök Eger város polgárainak, hogy ilyen nagy számban részt vettek az idei önkormányzati választáson. Külön köszönöm, hogy szeretett városunk vezetésére a megújult Fidesz-KDNP pártszövetségi jelöltjeit tartották a legalkalmasabbnak. És mind a magam, mind a csapatom nevében hálás vagyok a rengeteg biztatásért, jó szóért, amelyet az elmúlt hónapokban az egriektől kaptunk. Köszönöm a segítőink áldozatos munkáját is, kollégáim és barátaim feltétlen támogatását, ami erőt adott a nehéz pillanatokban. De ami nélkül biztos, hogy nem állhatnék itt, önök előtt, és amiért örökké hálás leszek, ez a családom türelme és szeretete. Eger város polgármesterének lenni számomra a legnemesebb, és persze felelősségteljes feladat is. Amikor az ember elvállal egy ilyen felelős hivatalt, amelynek nyomán a munkája tízezrek mindennapjaira kihat, fontos, hogy értékeiben és céljaiban biztos alapokra építhessen. Ezen én sem vagyok másként. Egész életemben a felkészültségben hittem, és kerültem a felületességet. Ezt vártam el magamtól és a kollégáimtól, és ezen a jövőben sem fogok változtatni. Az elmúlt hónapokat felkészüléssel töltöttem. Több mint 100 egyeztetésen vagyunk túl. Beszéltem sikeres városvezetőkkel, az EGRI intézmények, cégek képviselőivel, szakemberekkel. És természetesen beszélgettem az utca emberével, hiszen mi mindannyian arra esküdtünk fel ma, hogy az egrieket, az itt ülőket szolgáljuk. Eger város közéletét az elmúlt években a viták határozták meg. Emiatt a város fejlődése megtorpant. Ahogy a csapatommal az elmúlt hónapokban hangsúlyoztuk, mi az egység és a béke megteremtésen dolgozunk. Hisz ez lehet az első és legfontosabb lépés afelé, hogy Eger ismét a fejlődő pályára álljon. Az egri polgárok szavazatukkal már megteremtették az egységet. A békét viszont tőlünk várják, és én mindent megteszek azért, hogy ezt közösen alakítsuk ki. Egy egymást tisztelő, egymással együttműködni tudó és akaró, Eger üdvét szem előtt tartó képviseletestület polgármestere szeretnék lenni. Új politikai kultúrát szeretnénk meghonosítani a városban, amelynek fókuszában a lokálpatrióta gondolkodás, a szakmai felkészültség és a párbeszéd áll. Rengeteg a feladat, sok területen kell együtt, közösen változást elérnünk. Egerben versenyképes gazdasági környezetet kell kialakítani, amely megalapozza a fiatalok megtartását, a családok jólétét, a minőségi kultúra és a sportélet alapjait. Az elérhető pályázatokat meg kell szerezni, és fel is kell tudni használni. Egernek tisztának, rendezetnek, biztonságosnak kell lennie, méltónak Eger történelmi hagyományaihoz és értékeihez. Olyan önkormányzati struktúrát kell kialakítani, amely az egyéni érdekek helyett az itt élőket, az egriek közösségét szolgálja. Stabilizálni és minőségében javítania kell a városi szolgáltatásokat, átlátható és hatékony működési struktúrát kell kiépítenünk, felelős és fenntartható gazdálkodást kell kialakítanunk, valamint a fejlesztés irányait közösen kell kijelölnünk.
Gömöri László főállású alpolgármester, Gály Judit és Gulyás László társadalmi megbízatású alpolgármesterek lettek. A Fidesz-KDNP képviselőcsoportja frakciót alapított, melynek vezetője Csákvári Antal lett. Megalakult Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye önkormányzatának új közgyűlése, amelyet a következő 5 évben továbbra is bánné dr. Gál Boglárka vezet. A régi új elnök beszédében kiemelte, a mostani vármegyei választáson 10 000-rel több szavazó ment el szavazni, mint a megelőző ciklusnál. A Fidesz-KDNP delegátja beszélt arról is, mindenkivel szeretne együttműködni, aki a vármegyéért szeretne munkálkodni.
Köszönöm mindazoknak, akik az új közgyűlés megalakulásában nélkülözhetetlen szerepet vállaltak. Elsősorban annak a 228 ezer választópolgárnak, akik éltek demokratikus jogaikkal, június 9-én urnához járultak, és szavazatukkal értékelték a jelent, és állást foglaltak a jövőt illetően. Fontos tudni, hogy ez 10 000-rel több szavazat, mint 5 évvel ezelőtt. Ennyivel nőtt az állampolgári aktivitás, ezért pedig hálásak vagyunk. Különösen azoknak, akik az elmúlt önkormányzati ciklus eredményeit mérlegelve érdemesnek tartanak minket a folytatásra. Én a magam nevében azt ígérhetem, hogy az esküm szövegénhez hűen becsülettel és lelkiismerettel végzem majd a rám bízott feladatokat. Köszönet illeti a helyi és területi választási bizottságok és irodák munkatársait is, akik a választás operatív lebonyolítását végezték végtelen precizitással. Én személyesen is köszönöm a Fidesz-KDNP pártcsaládjának és azoknak a képviselőjelölteknek, aktivistáknak a munkáját, akik a hosszú hónapokig tartó intenzív kampány során a segítségemre voltak. Hiszem, hogy ez alatt az idő alatt és végig a választói akarat érvényesüléséért dolgoztunk. Én köszönöm a családomnak, a saját munkatársaimnak, a körülöttem dolgozó kollégáknak a kitartását, és azt, hogy egy csapatként a közös ügyért dolgoztunk, nem csak az elmúlt fél évben, de az elmúlt 5 évben egyaránt. Hiszen a 2024-es évet ugyan a választás zaja töltötte be, de a mi munkánk nem most kezdődött. Ez egy hosszú, szívvel, lélekkel megtűzdelt történet, amely során 5 évente újra és újra vizsgáznunk kell. A cél minden választásnál az, hogy olyan garnitúra rendezkedjen be, akik a fenti alapelvek szerint végzik a munkájukat. Akikre nem hat sem szeretet, sem könyörgés, sem gyűlölet, sem ajándék, sem félelem, sem elvárás. Nekünk, tisztelt képviselőtársaink, meg kell adnunk mindenkinek azt, ami az övé. Mind a 623 ezer embernek, akik képviseletét a mai nappal ellátjuk. Ez a törvényi kötelességünk, és ezt kell cselekednünk saját meggyőződésünk szerint is. Hálás vagyok, hogy erre a megtisztelő feladatra, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közgyűlésének vezetésére egy újabb 5 éves periódusban is megbíztak. Ígérem, hogy minden hivatalban töltött nap arra fogok törekedni, hogy méltó legyek, és maradjak erre a címre. Büszke vagyok arra a munkára, amit eddig közösen végeztünk. Az 5 év eredményei és a június 9-i választói akarat is azt tükrözi, megérte a sok küzdelem, a rengeteg energia. Ez jelenti számomra a további motivációt is, hogy napról napra a jobbra törekedjek. Ezúton is gratulálok megválasztott képviselőtársaimnak megszerzett mandátumaikhoz, egyben közös munkára hívom őket. A rajtunk nyúló felelősség túlmutat saját jelentőségünkön, így konstruktív együttműködéssel, jövőbemutató építő szándékkal és szolidaritással van kikövezve a közös cél felé vezető út. Bízom benne, hogy közösen tudunk majd átkelni rajta. Borsodabolcs-Zemplén vármegye az otthonunk, nekem pedig feltett szándékom, hogy minden olyan emberrel megtaláljam a hangot, aki szintén otthonának választotta ezt a megyét. A kulturális, szellemi, építészeti, természeti vagy ipari örökségeink védelme, a civil és nemzetközi kapcsolataink színesítése, a befektetés ösztönzés, gazdasági kooperáció és településfejlesztés. 5 éve ezeket az alappilléreket neveztem meg, melyek erősítésével méltó helyet tudunk majd kiharcolni az ország vármegyének rangsorában. A célok változatlanok, de az úton már jelentős távot sikerült megtennünk. Én itt és most szeretném megköszönni, illetve szeretnék együttműködést ajánlani mindazoknak, akik velünk együtt haladnának tovább.
Két ismeretterjesztő tárlat is országjáró körútra indult szeptember 5-én a Katasztrófa Védelem Központi Múzeumából. A jelentős évfordulók a tűzoltóság történetében 75 éves az intézményes tűzoltóképzés, 85 éves a tűzoltózenekar, két vándor kiállítás egyben című tárlat, október 2-ától, majd 20-áig látható az Egri Tűzoltó Múzeumban. A szervezők szándéka, hogy emléket állítsanak azoknak, akik felismerték, hogy a tűzoltóképzés csak egységes, szervezett formában érheti el a célját. Végül az időjárásról. Holnap is borult lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, majd a nap második felében a csapadékzóna gyengül, illetve húzódik észak felé. Élénk erős szélre kell készülni. A hőmérséklet pénteken hajnalban 10-11, napközben aztán 13-15 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. október 3-án csütörtökön.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
cinkosan némán, hogy rólam szólnak imák, már senki se lát, senki se lát.
Hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Sikeresnek ítéli a magyar sportolók olimpiai és paralimpiai szereplését a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya. Folyamatosan figyelmeztetnek, mégis minden évben szedi áldozatait a musgáz. Több mint 3000 vállalkozásnak küld tájékoztatást ma a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Ezek mai műsorunk főbb témái. Sikeresnek ítéli a magyar sportolók olimpiai és paralimpiai szereplését a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya. Az EGRI születésű Sós Csaba nemrég államalapításunk nemzeti ünnepéhez kapcsolódóan országgyűlési képviselői oklevélben részesült Nyitrai Zsoltól. A vízesportok kiváló szakembere ezekről is nyilatkozott rádiunknak.
Ha valaki összeadja, összesen 11 aranyérem volt, ebből 6-ot az úszók hoztak. Úgyhogy egyfelül vannunk az örömre, ugyanakkor pedig hát, ahogy persze mindig lenni szokott, voltak gyengébb teljesítmények is, meg valamikor másra számítottunk. Tehát azért az ember nem mondhatja azt, hogy itt minden rendben van, de az eredmények azt mutatják, hogy nem járunk rosszul. Ha már rádióban beszélgetünk, azért érdemes megjelenteni, hogy ma már egy olimpiára kijutni sokkal nehézség. Kevesen tudják, a paralimpiára még nehezebb kijutni, mint egy olimpiára, mert nagyon szűkre van szabva, hogy egy versenyszámban, egy kategóriában hányan indulhatnak. Tehát azt kell mondjam, hogy aki ide az olimpiára kijutott, annak jár a főhajtás. Köztudott, hogy előtte az ember értesítik erről, és nyilatkozni kell, hogy elfogadja-e. Ráadásul az olimpiák és paralimpiák utáni gyakorlatnak megfelelően sem volt váratlan, úgyhogy körülbelül számítottam rá, de azt kell mondjam, hogy nagyon örültem, és nagyon tetszett az az ünnepség, aminek a keretében a parlamentben átadták. Úszóként voltam 3 olimpián, azért az mégiscsak 3 olimpia, Európa bajnoki dobogón álltam, úsztam világbajnoki döntőt, voltam 5., és 200 méter pillanatban a magyar úszás történik a legfiatalabb országos felnőtt bajnoka vagyok. 1971-ben, 53 évvel ezelőtt, 14 évesen már nyertem, aztán 15 évesen meg is védtem, de talán az úszó karrieremben az egyik csúcspont az volt, amikor ünnezett amerikai nyílt rekordot úsztam. Nem akarom elemezni, hogy mi ez, ez gyakorlatilag egy olyan idő volt akkor, hogyha nincs a két klubtársam, a Harvitaj meg a Varasztó, akkor világcsúcs lett volna, bár hozzá kell tegyem, hogy nincsenek, nem vagyok én sem. későbbiek során nyilvánvalóan az se egy átlagos, hogy azért a főiskola és egyetemi tanulmányokat folytattam, a főiskolát az úszás alatt, az egyetemet az úszás alatt kezdtem, és aztán fejeztem be, egy orvos egyetemet végeztem, és közben már elkezdtem edzősködni, aztán 85-ben a Fradi vezetőedzője lettem, majdnem 24 évig. Aztán közben az egyetemen építettem karriert, először tanársegédként, aztán szépen a fokozatokat, és hát végül eljutottam oda, hogy azt, amikor 2017-ben szövetségi kapitány lehettem, bár azt megelőzően 2009 januárban már a fogyatékos úszóválogatott szövetségi kapitánya voltam, és még ma is mind a kettő megvan, és hát 3 évvel ezelőtt egyetemi tanári kinevezést kaptam, vagy lehet, hogy ezt talán már 4 év már összefolynak.
Hiába a folyamatos figyelemfelhívás, minden évben szedi áldozatait a mustgáz. A tragédiák elkerüléséhez azonban csak egy kis odafigyelés kell. De hogy pontosan melyek ezek, arról Nagy Csabát, a Hevesvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjét, Fekete Gábor kérdezte.
Tűzoltóknak viszont azért erre föl kell készülni. Erre gyakorlat áll rendelkezésetekre, vagy hogyan tudtok erre fölkészülni?
Így van, a beavatkozó állomány egy mustgáz jelenlétében történő mentése gyakorlatokkal készül fel. Csak nem 3 héttel ezelőtt egy gyöngyösi pincében rendeztünk egy gyakorlatot, melyet közös célra rendeztünk meg. Az egyik, hogy felhívjuk a figyelmet a szüreti időszak veszélyeire, vagy a mustgázra, a másik pedig az volt, hogy a tűzoltók átismételjék és gyakorolják a mustgázzal terítődött pincénkben történő beavatkozásokat és a mentéseket.
Jó, mi történik ilyenkor, hogy gyakorlat van?
Ilyenkor egy feltételezett esemény oldanak meg a tűzoltók, hogy úgy mondjam. A 3 héttel ezelőtti gyakorlaton a feltételezés az volt, hogy egy boros pincében munkások dolgoztak, tartályokat tisztítottak, de a munkálatok közben meghibásodott a szellőztető ventilátor, és 2 ember rosszul lett. Saját erejükből ők már nem tudtak kijönni a pincéből, ezért segélyhívás adtak le az ott dolgozó személyek. A kiérkező beavatkozó tűzoltók vezetője azonnal felvette a kapcsolatot a helyi szakemberrel, és megszerezte a mentéshez feltétlenül szükséges információkat. Kicsit kitérve, de nagyon kiemelve, nagyon fontos, hogy a tűzoltók a helyi sajátosságokról tudjanak, például egy veszélyes lépcső a pincében, egy gödör, egy veszélyes omladozó fal, mert ezek mind nagyon-nagyon kulcsfontosságúak a biztonságok érdekében is. A gyakorlaton, mint élesben légzésvédelmi felszerelést használtak, mentőkötelekkel biztosították ki magukat, és úgy mentek le a pincébe. A hordágyakat és hőkamerát is vittek, amit minden esetben visznek magukkal, és a hőkamera nagyon gyors, nagyon nagy segítség a beavatkozások során, hiszen könnyebb lenne megtalálni egy élő ember. Felkutatták az eltűnt embereket, és mentőkámzsát adtak rájuk, hogy azonnal oxigénhez jussanak, levegőhöz, majd hordányon kihozták őket, és átadták a gyakorlat szerint a mentőknek őket.
Ez volt a gyakorlat, és mi van akkor, ha valaki ezt élesben megteszi, és mondjuk nincs is segítség, esélye sincs az életben maradásra?
Rosszul lét esetén el kell mondanom, hogy a legfontosabb feladat, hogy aki rosszul lett egy ilyen mustgázzal telítődött pincében, minél hamarabb ki kell, hogy jusson onnan. Valaki ki kell, hogy hozza. Azonban egy széndioxiddal telített pincébe csak sűrített levegős légzőkészülékben szabad lemenni, tehát hogyha felveszünk egy gázállarcot vagy egy légzőállarcot, az hamis biztonságérzetet ad. A tűzoltók környezeti levegőtől független palacból szívják a levegőt, így ők nem fognak közvetlenül széndioxidot lélegezni. Nagyon fontos, hogy aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, inkább hívja a 112-es segélyhívószámot és kérje a tűzoltókat, segítségét, akik a megfelelő védőfelszereléseket használva hajtják végre a mentéseket.
Ma a Nemzeti Adó és Vámhivatal több mint 3000 vállalkozásnak küld tájékoztatást. Azoknak, akiknek a számlaadat szolgáltatásában vagy az áfa bevallásában hiba van. A hibát nem javító cégek további hatósági eljárásra számíthatnak. A részletekről dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense tájékoztatott.
Ha az adatszolgáltatás hibája felveti az áfabevallás adót vagy adóalapot érintő módosítását, érdemes mielőbb elvégezni az önellenőrzést is. Ezzel megelőzhető ugyanis a revízió és annak jobb következménye, így például az adóbírság vagy a késedelmi pótlék. Célszerű az elírásokat is mielőbb kijavítani, mert a pontatlan adatok miatt akár 1 millió forintos mulasztási bírság is kiszabható. A Nemzeti Adó és Vámhivatal figyelemfelhívó akciójában az érintett vállalkozások lehetőséget kapnak arra, hogy tisztázzák és saját maguk javítsák a hibáikat. A csütörtöki számlaadatokra fókuszáló tájékoztató levélküldés a figyelemfelhívó akció első állomása. A helyes és pontos adózói adatszolgáltatás rendkívül fontos. Erre a pillérre épülhetnek a különféle hivatali szolgáltatások is. A pontos adatok nem csak a NAV működését, hanem a vállalkozások működését is egyszerűbbé és költséghatékonyabbá teszi. A NAV a pontos adatokért indított akciójában hármas cél szerepel. Az ügyfélcentrikus szemlélet erősítése, az adózói tudatosság növelése mellett ez a tisztességes adófizetők érdeke is. A tiszta adatok összességében több 10 milliárd forintot hozhatnak az államkasszának. Könnyebben kiszűrhetők például a fiktív számlázók is. Ha zavarosak az adatok, akkor lehet, hogy csak a számlaszámláról van szó, de az is lehet, hogy egy család vállalkozás fiktív számla alapján igényelte vissza azt az adót, amelynek a költségvetésbe kellett volna befolynia. A NAV kockázatelemzési modulja összefutatja az online számlarendszer és az ÁFA bevallások adatait. Az online számlarendszerbe az eladó által kiállított számla adatai kerülnek be, és lényegében ugyanezt kell, hogy tartalmazza a vevő ÁFA bevallásának úgynevezett M-lapja is, ha levonási jogot gyakorol ezen számlák tekintetében. Az M-lap értékhatártól függetlenül minden olyan bejövő belföldi adóalany által kiállított, áthárított adót tartalmazó számlát tartalmaz, amelynek áfáját levonásba helyezik. Jelenleg több mint 3000 vállalkozás azért kap levelet, mert ezekben az adatokban eltérést talált a NAV. Érdemes a 2024. január 1-én bevezetett áfa rendszert választani és használni, ennek használatával ugyanis minimalizálhatók az adateltérések és a hibázási lehetőségek, és támogatja ez a rendszer az adózási folyamatokat, valamint csökkenti az adminisztrációt is. Az adóhivatali adatokra épülő e-áfa minden vállalkozás számára előnyös megoldást kínál az adókötelezettség gyors és pontos teljesítésére.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ma 95 esztendős Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, az Irgalmasság magyarországi tiszteletének terjesztője. 10 voltak testvérek, ő az 5. gyermeke volt szüleinek, édesapja halálával félárva maradt. Nagykátai és szegedi középiskolai évek után a szegedi szemináriumot végezte el 1953-ban. Ugyanezen év június 7-én szentelték pappá Szegeden. Káplán volt először Új-Szegeden, majd 1954-től Kiszombornban, 58-tól pedig plébános Klára falván, 70-től Apát falván, 87-től Szeged-Rókusvárosban. Közben 1965-től 67-ig tovább tanult a Hittudományi Akadémián, 1970-ben summa cum laude minősítéssel végzett a Központi Papnevelő Intézetben és szerzett teológiai doktorátust. 1989. november 3-án II. János Pál pápa brixellumi címzetes püspökké és váci segédpüspökké nevezte ki. December 9-én szentelték püspökké. Püspöki jelmondata: maradj velünk, Jézusunk. Mint a katolikus iskolai főhatóság vezetője, az újjászerveződő katolikus iskolák szervezésével és segítésével foglalkozott 1996-ig. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ezt a Pro Pedagogia Christiana kitüntetés aranyfokozatával jutalmazta. Amikor betöltötte a 75. életévét, az egyházi előírások szerint kérte a pápától nyugállományba helyezését, de II. János Pál pápa ezt elutasította, így folytatta püspöki szolgálatát. Egri segédpüspök 1997. október 10-én, általános helynök pedig 2003. január 20-a óta volt. Naponta jelentkezik rádiunkban a Szentek Szentéletű Emberek című műsorával, illetve egyéb adásokban is, más alkalmakkor is, ha püspöki megnyilatkozásra van szükség valamely ügyben. 2013. november 25-én Ferenc pápa elfogadta lemondását, így nyugdíjba vonult, ekkor ő volt a legidősebb aktív európai püspök. A Magyar Érdemrend középkeresztjét 2017-ben kapta meg. Isten éltesse a ma 95 éves Katona István egri segédpüspök urat. Háladó jubileumi zarándoklatot tartanak a krakói Isten Irgalmasság bazilikában lévő magyar kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából október 7-e és 9-e között. Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek mutatja be október 8-án, a szertartást élőadásban közvetíti a Szent István Rádió. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, az Irgalmasság magyarországi tiszteletének terjesztője nyílt levélben buzdítja a híveket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, szervezett formában vagy egyénileg. Püspök atya így fogalmaz, adja Isten, hogy ez a magyar-lengyel közös baráti találkozás is kössön össze bennünket az irgalom Istenével és egymással, nem szűnök meg imádkozni azért, hogy lelki és szellemi gazdagodással érjenek vissza a családjai körébe és éljék az irgalmas szeretet életét. Hazánk legnagyobb múltra visszatekintő, megszakítás nélkül működő katolikus ifjúsági rendezvénye, a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó idén ősszel ünnepli alapításának 50. évfordulóját. A szervezők jubileumi találkozóra hívnak mindenkit október 5-én a Nagymarosi Plébánia kertbe, hogy, ahogy írják, együtt adhassunk hálát a Jóistennek a találkozó kegyelmeiért, az itt felismert hivatásokért, házasságokért, az itt született elhatározásokért, megtérésekért. Egyben szeretnék újra neki ajánlani a találkozókat és kérni áldását a következő időszakra. A motto: boldog az a nép, amely tud ünnepelni. Újra megrendezték a cigánypasztorációs munkatársak találkozóját Csajó Petriben, ahol Székely János és Orosz Atanász püspökök is képviseltették magukat. A kétnapos rendezvényen a részvevők tapasztalatot cserélhettek, elmondhatták véleményüket a pasztoráció szolgálatról és feltöltődhettek lelkileg. A rendezvényen elhangzott, az egyház lényegéhez tartozik a szegények iránti megkülönböztetett szeretet. Ha nem tudunk különleges szeretettel fordulni a romák sajátos kultúrájú közössége felé, akkor sérül az egyház katolicitása, hitelessége. Most Székely János püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációs referensét hallják.
Az evangélium hirdetése a cigány testvéreink felé óriási kihívás, nagyon-nagyon fontos feladat. Úgy gondolom, hogy a magyar népünk előtt két nagy sorskérdés áll. Az egyik az együttélésünk a cigány testvéreinkkel. Ha nem tanulunk meg testvérként egymás segítve, egymás jogait tiszteletben tartva, egymást valóban az emberi méltóságában megbecsülve együtt élni ebben a közös hazában, akkor alig-alig elképzelhető egy szép és élhető jövő. Nagyon múlik ezen az egyházunk jövője is. A cigány testvéreink most még nagyon nyitottak a természet fölötti felé. Van egy érzékenységük, nyitottságuk e felé, különösen is a falvakban. De sajnos a nyugatról jövő nagyon-nagyon sok szenny és értékvesztett kultúra, kis telefonokon és mindenen keresztül ezt az eléggé gyenge roma kultúrát és családi hálót rendkívül erősen fenyegeti. Lehet, hogy az utolsó évtizedek vannak a számunkra, amikor még a hitkincsét átadhatjuk, és őket az egyházi életbe bekapcsolhatjuk. Ilyen értelemben is döntő fontosságú az, amit megteszünk, vagy nem teszünk meg. Úgy gondolom, hogy a társadalmunkban egy óriási szakadék van nagyon sok helyen romák és nem romák között. És ezt a szakadékot a többségi társadalom oldaláról mi tudjuk könnyen átlépni, különösen is a pap. Egy másik szempontból is döntő fontosságú a cigánypasztoráció, demográfiai szempontból. Jelenleg a lakosság kb. 10% Magyarországon roma, de ez magasan fog emelkedni. Négy olyan megyénk van, ahol már több cigány gyermek születik, mint nem cigány: Borsodban, Szabolcsban, Nógrád megyében és Somogyban. Vagyis azt jelenti, hogy a jövő Magyarországának nagyon-nagyon fontos tagjai, szereplői, nemzetalkotó részei lesznek a cigány testvérek. A gyermekeknek egy nagyon jelentős része mély szegénységben születik és nő föl. Tehát ilyen szempontból is óriási jelentősége van egyházi iskoláknak, tanodáknak, családgondozásnak és sok minden másnak, amit a katolikus egyházunk is sokfelé hála Istennek végez. Bízom abban, hogy még nagyobb lendülettel, erővel fogjuk ezt tenni. Igen gyakran azt látom, hogy sajnos se az atyákban, se a hitoktatókban kellő nyitottság, lendület nincsen. Talán elvégzik a szűken kötelezőt, keresség, temetések, de hogy egy családot meglátogassanak, meghívjanak, hogy örüljenek annak, ha egy cigány gyerek, cigány család belép a templomba. Ne kinézzék, ne rosszul érezze magát az a családot. Sajnos sok esetben még nem jutottunk el. A cigánypasztorációnak a különlegessége, hogy próbáljuk a roma kultúrába beültetni a keresztény üzenetet. Ahogyan más az egyházunk Afrikában, más Lengyelországban, más mondjuk Észak-Amerikában, minden népnek a kincseit, a kultúráját, a stílusát az evangélium áthatja, nem megszünteti, hanem megszenteli, megtisztítja, megerősíti. És a cigányságnak is van nagyon sok olyan sajátossága, amit a cigánypasztorációban igyekszünk figyelembe venni. A család szeretet, ünnepelni tudás, éneklés, az érzelmek kifejezésének a természetes volta. Nagyon sok olyan szentmise van, amit úgy szoktam kezdeni, hogy körbe megyek. Mindenkinek köszönök, megfogom a kezüket, néven szólítom őket. Vannak a miséinken tanúságtételek, az énekek stílusa is olyan, ami a cigánytestvérek számára vonzó, befogadható. Igyekszünk az ő szimbólumaikat, Boldog Szeferino képét, a cigány zászlót és sok minden mást megjeleníteni ilyenkor a templomban, hogy érezzék, nem megtűrtként vagyok itt, hanem épp olyan méltósággal, éppen olyan emberként, mennyei atya gyermekeként, mint bárki más.
Újból megrendezték a cigánypasztorációs munkatársak találkozó Csajó Petriben Székely János püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációs referensét hallották. A Család Isten terve címmel szervez konferenciát az Esterházy Károly Katolikus Egyetem és az Egri Hittudományi Főiskola október 10-én Egerben a Bartók téri Egyetemi Rendezvényközpontban. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhatnak előadásokat a résztvevők. A program tehát október 10-én lesz, 9 óra 30 perckor a köszöntők hangoznak el dr. Pajtótné dr. Tari Ilonától, az Esterházy Károly Katolikus Egyetem rektorától, valamint dr. Ternyák Csaba egréjesektől, az Esterházy Károly Katolikus Egyetem nagykancellárjától. Aztán az első szekció levezető elnöke lesz dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet rektora. 10 órakor következik Michael Wallace-Benak, Magyarország apostoli nunciusának előadása a Családok és a Társadalom kapcsolata címmel. 10 óra 40 perctől dr. Szabkó Mihály teológiai tanár előadása a keresztény család hivatása a Familiaris Consortio és az Amoris Laetitia tükrében. 11 órakor pedig lesz szünet. Majd jön a második szekció, amelynek levezető elnöke dr. Novák István, az Esterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese. 11 óra 20 perctől hangzik el dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor előadása a Szeretet öröme a családban, az Ekke küldetése a családi lelkiség szolgálatában címmel. Aztán 11.40-től dr. Juhász Attila teológiai tanár előadása Békére nevelés a családban címmel. Délben dr. Szűz Zoltán dékán előadása a Digitális kor kihívásai a családban címmel. 12 óra 20 perctől Szabó József egyházmegyei családreferens előadása a Keresztény család lelkisége címmel. Végül 12 óra 40 perckor dr. Budavári Takács Ildikó egyetemi docens előadása a Családi konfliktusok hatása a gyermekekre címmel, és 13 órakor jön majd a zárszó. Országos cigánypasztorációs konferencia lesz a Boldog Szeferino Intézet és az Egri Főegyházmegye szervezésében október 18-án az Esterházy Károly Katolikus Egyetemen, a Líceumban, a Kápolnában. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Információ az asszisztens@boldogszeferinointézet.hu e-mail címen, vagy telefonon a 30-as 161 25 77-es számon. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám és Fekete Gábor. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
régió sportja.
A Debrecen Apafa lőtér adott otthont a Debreceni Rendőrsport Egyesület évfordulós ünnepségének. Állami gondoskodásban nevelkedő fiatalok fociztak a napokban Debrecenben, a debreceni jégcsarnok melletti pályákon. Nemzetközi U13-as utánpótlás tornával avatták fel Balkányban a megújult sportközpontot. Második alkalommal adták át az elekánkos díjakat a Putnoki Sajúvölgye foci sulinál. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Debrecen Apafa lőtér adott otthont a Debreceni Rendőrsport Egyesület évfordulós ünnepségének, amelyel az Egyesület 3 évtizedes fennállását ünnepelték a meghívottak. Az egésznapos programon több mint 200-an vettek részt, többek között Ryu Samurai harcművészeti bemutatót, Jiu-Jitsu és Aido, illetőleg a Sportegyesület Nordic Walking csoportjának bemutatóját is megtekinthették a résztvevők. Csomán János lőkiképző lövészeti bemutatót és módszertani oktatást tartott, emellett a lézeres és légpuskás lövészetet, illetve az íjászatot is kipróbálhatták a jelenlévők. Állami gondoskodásban nevelkedő fiatalok fociztak a napokban Debrecenben, a debreceni jégcsarnok melletti pályákon. Búzás Lajost, a Bihari Állami Gondozottak Egyesületének elnökét hallják.
Ez egy csapatépítő rendezvény, ez egy baráti rendezvény, hogy igenis lássák ezek a gyerekek, hogy nincsenek egyedül, szeretjük őket, bízunk bennük. Azért egy családból kiemelt gyermeknek nagyon nehéz az élete, és a Baga Egyesület és Debrecen városa is mindent megtesz, hogy ők jól érezzék magukat az életükbe, ami adatot nekik.
A Maugli kupán hajdubihari lakásotthonokban élő, illetve gondozásból már kikerült utógondozottak, valamint hátrányos helyzetű gyerekek vettek részt. A foci tornát most is a Bihari Állami Gondozottak Egyesülete szervezte. Kispályán mérték össze tudásukat a Debrecenből és a vármegyek különböző településeiről érkezett fiatalok. A 18. Maugli kupa több mint 300 résztvevője mind-mind állami gondoskodásban, lakásotthonban él, vagy már kikerülve az ellátásból utógondozottként szerepelt a foci tornán. A szervezők és partnerek elhivatottak a fiatalok segítésében. A rendezvény a sportolás mellett a bizalom és a közösségépítés fontos terepe is. Nekünk, mint gondoskodó önkormányzatnak ezeket a programokat és civil szervezeteket támogatnunk kell. Ők elvégzik azt a munkát, amivel kialakul a bizalom, hogy igenis érezzék ők is, hogy fontos tagjai a társadalomnak, mondta a Széles Diana alpolgármester.
Ezeket a hányattatott sorsú gyermekeket felkarolják, foglalkoznak velük, mert innentől kezdve nekünk, mint gondoskodó önkormányzatnak ezeket a programokat kell támogatni, ezeket a civil szervezeteket kell támogatni, és ők elvégzik azt a munkát, amivel kialakul a bizalom, hogy bízzanak emberekben, bízzanak másokban, és igenis ők is érezzék azt, hogy fontos tagjai a társadalomnak.
Nemzetközi U13-as utánpótlás tornával avatták fel Balkányban a megújult sportközpontot. A városban korszerűsítették és kibővítették az öltözőt, a futballpálya pedig teljesen új füves borítást kapott. Olá János alpolgármestert hallják.
Ez az egyesület, a futballcsapatunk közel 100 éves lesz. Közeljövő fogjuk majd ünnepelni. Mindig rossz állapotok uralkodtak, tehát ez a mostani szint, ez egy óriási kiugrás. Elavult kis öltözőnk volt, elavult pályánk volt. Igazából ha elmúlt 20 évet, ha visszatekintek, ezért volt az, hogy az eredményekben is hol lent voltunk, hol fent voltunk, vezetőségek váltakoztak, és akkor eljutottunk oda, hogy ide jött egy sikeredző, és a Mirgai Laci barátunk, aki Balkányból, a megyei másodosztályból NB3-os bajnokot faragott. Lényegében bejutottunk az NB2-be, csak nem tudtuk vállalni, és akkor újra szembesültünk azzal, hogy miért is nem tudjuk vállalni ezt a magas osztályt. Nem volt öltözőnk, nem volt pályánk. Tehát magyarul minden hiányzott a játékosokon kívül. Na most a fordulópont itt jött be az én véleményem szerint, ugyanis ekkor az összes jó játékos itt hagyott bennünket. Mert ők kiválóan futballoztak, ugye NB3-os bajnokok voltunk, minden egyesület kapott rajtuk, és mi itt maradtunk úgy, hogy maradtak az ifisták, meg rábeszéltünk egy pár idősebb futballistát, akik már régen abba hagyták, hogy mégis ne hagyják cserbe csapatot. És ugye rögtön egy alacsonyabb osztályba találtuk magunkat, és jött az elnökváltás a Opsitos Norbi személyébe, akivel annak idején nagyon sokat beszélgettünk, hogy hogy lehetne, mint lehetne, és Norbi elindult egy úton, amit hála jó Istennek végig tudott csinálni. Ez nagyon sok erőkitartás kellett, mert nem egyszerű ez, hogy ez megvalósult. Ezt 99%-ban Norbinak köszönhetjük, és annak a vezetőségnek, aki körülötte volt, akik nem adták fel, ha egyik helyt nem kaptak támogatást, mentek a másik helyre, összegyűjtötték a TAUS pénzeket, hál' Istennek ezt a kormány, ezt a lehetőséget adja a sportegyesületeknek. Szerintem ilyen kis egyesületek enélkül már nem is boldogulnának. Na és akkor elindult itt a fejlesztés, ami az önkormányzat is adott egy kis támogatást. A régi öltöző mellett döntöttünk, hogy azt felújítjuk, mert az újnak horribilis lett volna a bekerülési összege. Nagyon szépen sikerült megújítani. Elkezdődött a pályarekonstrukció, öntözőkutat furattunk, le van csövezve a pálya, tehát most már úgymond korszerű körülmények közt tudjuk karbantartani is a pályát, meg is látszik most már. Véget ér most evel a ünnepséggel az a időszak, amikor szomszédba kellett futballoznunk. Nagyon sokat segítettek nekünk a szakmaiak, sokszor a pályájukat adták kölcsön. Igazából egy óriási fordulópont történt, és ez még tovább fokozódik, ugyanis ez még nincs kész. Kész van a pálya, kész van az öltöző, de egy új vizes blokk fog ide települni. A pályán körül egy futópálya fog megépülni, és meg fog épülni két lelátó, jobbról-balról, egy olyan 100-100 fős lelátó. Ezt már az önkormányzat pályázta, ezeket meg is nyertük. Most van folyamatban a közbeszerzés, és remélem, hogy még ebben az évben ezek meg is fognak épülni. Tehát lényegében, amikor feljutottunk a csúcsra, akkor ért bennünket egy óriási trauma, mert akkor teljesen szembesültünk vele, hogy ez így tovább nem mehet. És ez kellett ahhoz, meg kellett ahhoz egy ilyen vezetőség, mint a Norbi, amit körülötte kialakult, ahhoz, hogy ez ide eljusson, és ezért csak köszönet és hála nekik.
Most pedig Opsitos Norbertet, a Balkány Ese elnökét hallják.
Nehéz volt a csapatnak is, a csapatainknak is, bár Szakoly ugye szomszédos település, ahol viszonytápolunk a szakolyi vezetésre, de mégis nagyon sok szurkoló nem tudott elkísérni bennünket még Szakolyban sem. Nagyon nehéz volt mindenki számára, és nagyon vágytunk már az új létesítményünkbe vissza ide Balkányba. A sportegyesületünk jelenleg U7-es korosztály, U9-es korosztály, U11-es korosztály, U13-at indítunk megyei szinten, U14-et regionálisba, U19-es csapatunk lesz, és a felnőtt. Mivel hogy a felnőtt csapatunk is az U19-el szerepel egy napon, egymás után, mind a két csapatunknak a célja a dobogó mindenképpen. Szeretnénk már hazai környezetben megőrvendeztetni a kedves szurkolóinkat.
Második alkalommal adták át az Elek Ákos díjakat a Sajóvölgye focisulinál. Most a névadó Elek Ákost hallják.
Amikor megfogalmazott az, hogy szeretnénk egy ilyen díjat minden évben odaítélni, minden korosztályban és srácok, akkor azt gondoltuk, hogy azokat a szempontokat vesszük alapul, amiket az én játékos karrieremben is, amik jellemzőek voltak rám, az alázat, a kitartás, az akaratosság, úgyhogy ezt minden évben oda fogjuk ítélni minden egyes korosztálynak, amit majd kizárólag az edzők döntenek el, hogy ki mikor kapja meg. Nyilván azért fontos az is, hogy nézzük azt, hogy ki mennyire tehetséges. Az edzőknek kötelező vezetni az edzésnaplót, ami alapján egyértelműen látják azt, hogy ki hány edzésen és hány mérkőzésen vett részt, illetve már nyilván én is azért jobban ismerem őket. Nagy öröm számomra az, hogy most már nem csak mint egy meghívott vendég voltam jelen ezen az átadón, mint tavaly, hanem mint a focisulinak a sportigazgatója, úgyhogy most már azért én is jobban képbe vagyok a srácokkal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy sikerült előrelépni, de még azért mindig van olyan szegmens, ahol tudunk előrelépni. Én fontosnak tartom azt, hogy ne csak a játékosokat, hanem az edzőket is képezzük. Ennek az első ilyen lépcsőfoka volt az, hogy május végén voltunk fent az egész edzőstáb és az egész vezetői kar a Bajotechusánál egy továbbképzésen. Én már önmagában azt egy nagy fegyverténynek tartom, hogy egy ilyen komoly volumenű cégbe állt a focisulni mögé, úgyhogy ezen az úton haladunk tovább. Szerintem az ugyanolyan büszkeség a focisulnak, hogyha egy edző tud esetleg tovább lépni akadémmel, mint egy játékos. Alapvetően a gyerekeknél nem feltétlenül az eredmény az első számú, noha azért ezt nem kommunikáljuk feléjük, tehát szeretnénk őket arra nevelni, hogy igenis győzni kell, hogy igenis az utolsó percig kell harcolni, de nyilván itt a szakmai megbeszélésen azért azt mi fontosnak tartjuk TK-ként. Mi elsősorban nem csapatot nevelünk, hanem gyerekeket nevelünk. Csapatot borzasztó nehéz kinevelni, de egy-egy srácot szeretnénk adni majd a magyar labdarúgásnak, akik debütálnak NB1-be, vagy később majd esetleg a válogatottban. Tavasszal 4 talentedzésünk volt, gyakorlatilag kísérleti jelleggel, azt azért hozzáteszem, hogy ezt együtt csináljuk a Kriston Istvánnal többnyire, és ezt együtt találtuk ki, együtt dolgoztuk ki az edzésmódszert. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy az első 4 edzésnek a tanulságát levonva a harmadik, negyedik edzés szinte már közelített a tökéleteshez, most pedig elindítottuk az őszi szezonra, amíg legalább hetet tervezünk decemberig. Abszolút pozitív az edzők, illetve a játékosoknak a visszajelzés is, és ez is azt szolgálja, hogy szeretnénk a gyereket motiválni a felé, mint az Elek Ákos díj, hogyha esetleg valaki nem került be a talent programba, és egy kollégája, egy játékostársa bekerült, akkor motiválja őt arra, hogy a következő ő is ott szeretne lenni. A kapu mindenki előtt nyitva, úgyhogy bízunk benne, hogy minél többen lépnek be rajta.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.